házatai lesz. Bizonyára mindenkinek van programja, megkérdezem azért a biztonság kedvéért, hogy valóban van-e ez a kis zöld program. És azt is megkérdezném, hogy az előadás sorozatunkhoz kapcsolódik egy tanulmányfüzet, hogy ezt mindenki be tudta-e szerezni. Ott hátul van a pulton, kérném szépen felmutatni egy pillanat, egy olyan barna színű füzet, ez a címe, ketten írtuk, hogy Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai. A mai előadás, illetve a beszélgetésünk után ezt meg lehet vásárolni, 130 forintba kerül, és egészen májusig kitart a tartalma, az alapján fogjuk venni az egyes példázatokat. A mai alkalommal bevezető jellegű előadást szeretnék tartani, itt az előadások rövidebbek, mint a jogi karon, viszont a beszélgetésre helyezzük a hangsúlyt, amire ott nincs lehetőségünk, itt viszont kényelmesen van. Először is azt a kérdést szeretném feltenni, hogy Jézus tanításai közül miért foglalnak el túlnyomó helyet a példázatok? Jézus sokféleképpen tanította a földi tartózkodása során, volt, amikor különböző vita helyzetekben valóságos, hát lelki-szellemi küzdelem zajlott le közötte és a vallási vezető között. Volt, amikor a tanítványaival rövid kijelentésekkel adott tanítást, de elmondhatjuk, hogy Jézus tanításainak a zöme példázat volt. Már most felhívnám a figyelmet a helyes szóhasználatra. A példázat és a példabeszéd közötti különbséget nem győzöm hangsúlyozni. Az eredeti görög kifejezés is más, és a latin is ennek nyomán. A példázat az a parabolé, vagy parabola. A példabeszéd az a proverbia. A kettő között az a különbség, hogy a példázat általában egy képies történet, amely képies történetnek csak egy-két összefüggése az igaz. Nem lehet túlfeszíteni, nem lehet túlcsigázni a történet tanulságainak a levonását. A példabeszéd viszont lehet rövid, lehet hosszú, van egy mondatos példabeszéd, ilyen a Bibliában például a példabeszédek könyve, ami szinte egy mondatos kijelentésekből áll, de lehet hosszabb is, ilyen Jézus tanításaiban a jó pásztorról szóló példabeszéd, János Evangélium a 10. fejezetében, az nem példázat, az példabeszéd. Ilyen például a János 15. fejezetében az igazi szőlőtőről és a szőlőveszőkről szóló példabeszéd. És a kettő között az a különbség, hogy a példázat egy rövid képies történet, aminek nem önmagában van a lényege, hanem abban, amire utal, amit példáz. Tehát a példázatot azért mondjuk el, hogy azzal valamit példázni akarunk, valamire akarunk mutatni. Tehát nem arra kell, hogy essék a fő figyelem, hogy a példázatban mindent mindennel meg tudjunk feleltetni, hanem arra, hogy mit akarunk, azt a 3-4 dolgot, vagy 2-3 dolgot, amire akarunk utalni, mit akarunk példázni. A példabeszéd ezzel szemben, azt így is mondhatnám, hogy az egy kifejtett példázat. Ott maga Jézus Krisztus mondta el, hogy az atyám a szőlőműves, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlőveszők, nálam nélkül senki gyümölcsöt nem teremhet. Tehát ott messze menően részletez minden egyes összefüggést. Így is mondhatnánk, hogy a példázat az közel van a szimbolikus beszédhez, a példabeszéd az közel van az allegorikus beszédhez. Ugye a szimbólum és az allegória között is nagyon nagy a különbség. Szimbólumokat azért használunk, hogy valamit röviden láttassunk, kifejezzünk. Allegóriát akkor használunk, amikor valamit nem szabad kimondanunk, vagy nem lehet kimondanunk, de mégis egy olyan képies történetbe bújtatjuk bele a jelentést, aminek minden egyes része megfeleltethető mindennel. Tehát erre nagyon vigyázzunk, hogy Jézus a tanításai során sokszor mondott kérdéseket, találós mondásokat, példabeszédeket, egymondatosokat és hosszabb példabeszédeket, de általában Jézus példázatokban tanított, tehát parabolákban tanított. Én úgy gondolom, hogy erre a kérdésre, tehát most visszatérek a kérdéshez, hogy miért is beszélt Jézus olyan sokat példázatokban, én azt a választ találnám, hogy Jézus itt az emberi életben egy nagyon alapvető lelki sajátosságot helyezett előtérbe. És az emberi életben egy nagyon alapvető lelki sajátosság, hogy mi emberek nagyon sokat vagyunk elfoglalva önmagunkkal, az önmagunk vágyaival, terveivel és akaratával. Azért az emberek többsége az életet úgy éli, hogy általában azon gondolkozik, hogy nekem mi kell, nekem mire van szükségem. Jézus példázatainak a zöme viszont a természetből vett kép és példázat, És Jézus ezzel egy ellentétes dolgot akart hangsúlyozni, hogy azt vegyük észre, hogy miben részesültünk már, mit kaptunk már meg. Nem mindig azzal foglalkozzunk, hogy mit akarunk, meg mit szeretnénk, hanem azt értékeljük, amit már megkaptunk az Istentől. Ugye azért jó erre a példázat műfaja és a természeti környezet, mert vagy a természetben is így vagyunk, ugye? Amikor kimegyünk a természetbe, szoktuk mondani, hogy akkor egy kicsit megváltozik a gondolkodásunk is. Akkor egy kicsit kinyílunk, egy kicsit oldottabb az embernek a lelki világa, és egy kicsit észrevesszük, hogy mennyi sok szépség van a természetben, a természetben milyen törvényszerűségek vannak, amelyek jó lenne, hogyha az emberi világban is úgy érvényesülnének, hogy minden szolgálja a másikat. Tehát Jézus, amikor ilyen természeti példázatokat mondott, például nagyon sok példázata Jézusnak a magvetés példázatai, hát ez egy csodálatos példázat együttes. Van ilyen példázat, hogy a magától növő mag, ez Márk 4. fejezetében található, egy gyönyörű példázat, magától növő mag. Az egész példázat annyi, hogy a magvető kimegy, elveti a magot, és aztán az a mag kicsirázik, és nő, maga se tudja miképpen, mondja Jézus, de egyszer csak felnő, és kalásztéller, és termést a kalászba. Milyen csodálatos dolog, ugye? A természetben minden együttműködik arra, hogy gyümölcstermés legyen, hogy termés legyen. És ez olyan hangtalanul, ez olyan természetesen megy végbe. Ott nincs olyan, mint az emberi világban, hogy az emberek öklöznek, meg két könyökkel akarnak maguknak helyet szorítani, nekik többjük legyen, és aki így él, annak általában kevesebbje lesz. Nem, a természet világában nem így van. A természet világában minden megy a maga egyszerű, szép, nyugodt, rendje szerint, és Jézus azért szólt ilyen példázatokban, például magától növő mag, de hát ugyanúgy mondhatnám a Máté evangélium a 13. fejezetében a magvetés 4 esete példázatát, az egyik legmélyebb jézusi példázatcsoport, vagy ugyanebben a fejezetben mondhatnám a búza és konkoly példázatát, az egyik legmegrendítőbb jézusi példázat, amiben benne van minden. A mai világunk, a világtörténelem egészében, sőt a jövendő világtörténelem is. Mint az előadás sorozatunk címe mutatja, mi most Jézus példázataiból egy dolgot szeretnénk kiemelni, nem többet. Majd a példázatokról röviden elmondom, hogy a példázatok mit tartalmaznak, melyik az a 2-3 alapvető jellemvonás, amit tartalmaznak, de én mindig egy dologra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy Jézusnak ezek a példázatai hogy beszélnek az emberiség történelmének a befejeződéséről és az arra való felkészülésről. Tehát az egész, mintegy 40 példázatból kiválasztottunk egy 11 néhány példázatot, és ebben ez lesz az alapvető szempontunk, és ebből látjuk majd, hogy milyen lényeges a példázatoknak ez a vonása is. Tehát miért is tanított Jézus olyan sokat példázatokban? Először ebben találtuk meg rá a választ azért, mert Jézus az emberi életben szeretett volna hangsúlyozni valamit, szeretett volna rávezetni bennünket valamire, amit sokszor elfelejtünk, és ez a hála. Az a hála, hogy vegyük észre, hogy Isten a gondviselésével, az isteni személyek a létükkel, az angyalok a maguk közvetítésével és követ mi voltával, azon fáradoznak, hogy nekünk embereknek életünk legyen, sőt, hogy mondja János 10. fejezetében Jézus, hogy ő azért jött el erre a világra, hogy életük legyen és bővölködjenek. Tehát egy bővölködő, egy igaz, egy nemes, egy szép életet akart nekünk Isten adni, és akar mindannyiunknak adni. Tehát nem mindig azzal foglalkozzunk, ami a mi akaratunk, ami a mi kívánságunk, ami a mi vágyunk, hanem arra is nyíljék föl a szemünk a példázatok segítségével, amit Isten már eleve adott, meg amit adni akar, meg amit kilátásba helyez, hogy adni fog. Ezzel ugyanúgy kell foglalkoznunk és törődnünk, sőt, sokkal inkább, mint azzal, hogy mit akarunk most az akaratunkból végrehajtani. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a példázatok hatalmas hatással voltak az emberekre. Néhány példázat után olvassuk, hogy az emberek elálmélkodtak. Magát a hegyi beszédet is Jézus egy példázattal fejezte be, ugye, amit ebben a sorozatban ugyan nem tudunk tárgyalni, de Máté evangélium a 7. fejezetének a végén van ez a példázat, a kősziklára és a homokra épített háznak a példázata, amiután azt olvassuk ott az evangéliumban, hogy az emberek elálmélkodtak Jézus beszédein. Valami óriási hatással, megdöbbentő hatással voltak Jézus példázatai az emberekre, és én azt hiszem, hogy ma is vallásfelekezetre, vagy egyáltalán vallásosságra való tekintet nélkül. ezek a példázatok a legnagyobb hatást gyakorolják, ha megszólaltatjuk őket a Bibliából. A Bibliának középponti, könnyen érthető és az embert mélységesen megragadó részletei miért? Azért, mert az előbb említett hála, úgy hiszem, az erkölcsi életnek az alapja minden embernél. Pál apostol beszél erről a Római Levél első fejezetében, amikor azt fejtegeti, hogy Istennek haragja van a pogányokra, Isten haragszik azokra az emberekre, akik nem ismerhették meg a Bibliát sem őt. Csodálkozunk is, hogy miért haragszik az Isten, miért kezd így Pál apostol, hogy nyilván van az Isten haragja az emberek minden hitetlensége és gonoszságával szemben, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják, és utána kiderül ott a gondolatmenetből eltetszenek, olvassan a Római Levél első fejezet 18-tól a 20. verséig, ott azt mondja, hogy azért van az Isten haragja az emberekre, mert az emberek a természetből sok mindent megérthetnének, amit kapnak az emberek, abból nagyon sok mindent megérthetnének, amiben részesülnek az emberek az életben, abból nagyon sok mindent megérthetnének, de ha nincs hála az emberekben, akkor nincs erkölcs, és nincs igazi emberség az ember életben. Úgy gondolom, hogy ennek a teljesedését félelmetesen látjuk éppen napjainkban, ahol az egyik legfélelmetesebb hiány az emberi világban a hálának a hiánya. Az embereknek az elemi meghajlása a jó előtt, és az észrevevése a jónak, és ezektől a példázatoktól, tehát ezt is várhatjuk, hogy bennünket igazi emberségre és a jövőre való igazi felkészülésre is fognak tanítani. De még valamit hadd mondjak, hogy Jézus miért tanított a természeti, általában természeti példázatokkal. Azért, mert Jézus Krisztus nem csak a tanítást hangsúlyozta az életében, hanem Jézus nagyon erőteljesen hangsúlyozta azt, hogy az igazságok befogadása mellett az ember életben óriási szükség van a személyes Isten kapcsolatra, az imádságra. És az imádságnak is a legnagyobb élesztője az, hogyha az ember az imáját úgy tudja kezdeni, nem a kéréseivel, még kevésbé a követelődzéseivel, hanem annál erőteljesebb lenne az emberek imádsága, és annál tisztább és megalapozottabb lenne, hogyha az hálával és elismeréssel kezdődne, hogyha az emberek kifejeznék azt, hogy mi mindenért lehetünk ma is hálásak azért, hogy ezt a napot megérhettük, és Istennek milyen munkája van emögött, hogy emberek élhetnek, és lehetőségük van a megjobbulásra. És még egy harmadik dolgot is hadd mondjak, ezt már egy kicsit érintettem, Jézus példázatai közül nem mindegyik természeti képből vett példázat, mondjuk az irgalmas samaritánus példázata nem az, tékozó fiú példázata nem az, hogy csak ismerteket említsek, vagy a gonosz szolga példázat, vagy a hamis sáfár példázatot, nem a természet összefüggései szólalnak meg, de általában azért ezek a természet világából vett példázatok. Jézus tanítani is nagyon sokszor a természetben tanított. Tehát nem így, mint ahogy most mi vagyunk, egy ilyen műhelyen, egy ilyen mesterséges helyen, hanem Jézus átment a vetéseken, kiment a szántóföldekre, látta, hogy sok ember jön a parton, a Genezári tópartján, fölvitte az embereket a hegyre, innen van a hegyi beszéd. Szóval Jézus nagyon sokszor a természetben szólalt meg. Az olajfák hegyén is, amikor ott az olajfák susogó lombját hallották éjszaka felé, a tanítványok, illetve Nikodémus, akkor azt mondta Jézus, hogy a lélek ott fú, ahol akar, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Tehát Jézus mindig felhasználta azt, hogy természeti jelenségekkel magyarázzon erkölcsi jelenségeket. Nincs most időnk erre a beszélgetésben, erre vissza lehet élni, én csak azt tudnám hangsúlyozni, a természet, bár az ember eléggé megrontotta, és főleg a mai kor eléggé megrontotta, de még a maga csodálatos összetettségében és szépségében még mindig bizonyságot tesz arról, hogy ezt a természetet valaki létrehozta. Emögött valaki értelmes alkotó áll. Mert a természetben olyan összhang, olyan harmónia uralkodik, ami mindenkor minden emberét valahogy csodálatra késztette, csak néhány bizonságot hadd idézzek fel, Rilkének van egy nagyon szép elbeszélés, az a cím, hogy Worpswede. Ez egy német festőtelep volt a múlt század végén, amikor ez a plenár festészet divatba jött, hogy a festők kimenjenek a természetbe, és ne a műterembe alkossanak, hanem a szabad ég alatt. Nálunk Magyarországon is külön iskolák jöttek erre létre. Olvassák el ezt a Rilke Worpswedéjét, azt írja benne a német író és költő, hogy itt a világon, hála Istennek, még két világ van. Van a megromlott emberi világ, amire ránézni sokszor olyan síralmas, de van egy másik világ, ami itt él körülöttünk és kéznyújtásnyira tőlünk, ami éli a maga önfelett, öntudatlan, szép életét, mondja Rilke. Mert amíg az ember nem pusztítja el a természet olyan csodálatos és olyan gyönyörű lehetőséget nyújt arra, hogy az életről valós jellege szerint gondolkozzunk. Szóval az egész elbeszélését, az egész ilyen leírását ennek szánja, hogy úgy a természetnek a csodálata. Ez nem egy panteista mű, vagy nem egy rossz irány belvívő mű, hanem egy igazi hódolat azelőtt, hogy mi a természet. A művészet elméletekben is több évezredes probléma, hogy tulajdonképpen nem az a legnagyobb művészet, amely a természet egyszerűségét mintázza, amely tanul egy másik teremtőnek, az Istennek a nagyobb művéből, a természetből, és úgy hozza létre az emberi alkotásokat. Nemes Nagy Ágnesnek van az a szép vers, ami így kezdődik, hogy tanulni kell. Pont. Tanulni kell. A fákat. Pont. Ahogy talpig vigyázban állnak. Szóval gyönyörű vers kezdet, hogy az ember, hogyha tanulni akar, a természetbe ki mehet tanulni. A fáknak a növekedése, egyáltalán azt, hogy a természetben ott van az élet egyik legnagyobb törvénye, a fejlődés, aminek mindent alá kell rendelni, és a természet mindent alá is rendel. A fák nem sóhajtoznak, nem panaszkodnak, víz híján is bírják a nehézségeket. Az emberi életben is ugye a fejlődés, a növekedés, a veszélyekkel való, kísértésekkel való küzdeni tudás és az állandó növekedés, ez a Bibliának is kulcsszava. Növekedjetek a kegyelemben, mondja a Szentírás. Gyarapodjatok ismeretben és szeretetben. Szóval növekedés, gyarapodás, fejlődés, ez a Bibliának is az egyik kulcsszava. És Jézus, amikor eljött erre a világra, akkor az élet törvényeit akarta megvilágítani, és ezért használ természeti képeket. Tehát mindez a három szempont együtt, és talán még mást is lehetne találni hozzád, én ezzel szeretném zárni az előadásnak ezt az első részét, hogy volt oka Jézusnak, hogy éppen ilyen történetekbe fogalmazza meg a tanításait. A második kérdés így hangoznék, hogy Jézus példázatai azok teljesen újdonat újak-e a Bibliában. Az Ószövetségben vannak-e példázatok? Azt kell, hogy mondjuk, hogy az Ószövetségben is vannak példázatok, de korán sem ilyen nagy számban. Majd erre megmondom, hogy miért. Tulajdonképpen, hogyha nagyon szorosan vesszük, az Ószövetségben a Jézusihoz hasonlóan csak két híres példázat található. Az egyik Bírák könyvében, a másik pedig Sámuel második könyvében. Ha mondom a példázatot, biztos sokan ráismernek. Az első példázat Jótám példázata a királyt választó fákról. Egy félelmetes példázat egy olyan történelmi helyzetben, amikor Izrael népe egy gazembert választott meg vezetőjének. Kimondottan egy gonosztevőt, Abiméleket. És erre mondta el Jótám a példázatát. Ugye azt ez az Abimélek ki is írtatta a saját családját is, hogy a hatalmát megóvja. Már ott feltünedezni látszott a hatalomnak az a tulajdonsága, hogy a hatalommal az emberek nem vezetni, meg nem uralkodni akarnak, csak a hatalmukat biztosítani. Sajnos ez mind a mai napig az egyik rákfenéje az emberiség történelmének. Hát ez a királyt választó fák példázat, ez valami félelmetes példázat. Mind a mai napig, minden társadalomra, minden államra nézve érvényes. Volt egy francia irodalomtörténész, aki ebből tulajdonképpen egy külön könyvet írt. Most láttam, hogy kiadták ezt a könyvet másodszor. 1910-ben jelent meg először Magyarországon. Talán felírom a nevét, mert kicsit franciás a neve, de ajánlom mindenkinek, hogy ha be tudja szerezni, Émile Faguet, ez a század elejé irodalomtörténész, és nagyon jó a műnek a címe, ez a címe a Kontárság kultusza. Azt mondja, hogy a modern államokban valami olyan hipnózis zajlik, olyan tömegmanipuláció zajlik, hogy az emberekkel azt érik el, hogy mindig olyan vezetőket válasszanak, akik alkalmatlanok a vezetésre. De azért vannak az emberek meggyőződve, hogy mégis jót választottak, mert nem több náluk a vezető. Egy híres despota példáját idézi fel ez a Faguet. Elment egy híres ókori történet, elment egy régi görög despota, tehát egy kényúr egy másik despotához, és megkérdezte, hogy kell az embereket kormányozni, hogy kell uralkodni az emberek fölött. Nem szólt egy szót se az a despota, csak vett a kezébe egy sarlót, kivitte a zsarnoktársát a mezőre, és hogy odaértek a búzamező mellé, minden magasabb kalászt levágott. Ennyi. Szó nélkül. Hát ezt használja fel a francia irodalomtörténész a század elején, amikor hát Franciaország első világháború előtti állapota egyáltalán nem volt irigylésre méltó. Valahogy egy irodalomtörténés is felszólalt, hogy ez az egész emberi történelem, hogy az embereket manipulálják arra, hogy ne válasszanak meg olyan embert, aki értelmes is lenne, meg okos is lenne, meg ki is húzná az országot a bajból. De akit megválasztottak, abban megnyugodjanak, hogy ő se több náluk. Ő is ugyanolyan kontár a dolgokban, mint ők, úgyhogy mindenki nyugodt lehet, az ülés tovább folyik. De hát hiszen ez valakinek a nagy célja. Hát ezt világította meg Jótám, amikor a fák elmentek, és a nagy fák, a szép sudárfák, a fenyő, a cédrus, de még a szőlő sem akart uralkodni az emberek fölött. Azt mondta, hogy hajladozzam fölöttük, kiszolgáljam az embereket, hogy amit ők akarnak, azt csináljam. Hát végül a galagonya aztán az akart, ugye a galagonyagokor az aztán mindenki fölött uralkodni akart. Meg is tették uralkodójuknak, és olyan is lett az ország. Azért mondtam ezt el ilyen részletesen, mert majd visszatérnék rá, hogy miért van olyan kevés példázat az Ószövetségben, és miért olyan sok az Új Szövetségben. A második példázatot talán nem kell önöknek elmondanom, Sámuel második könyve 11-12. Fejezete mondja el Dávidnak a borzalmas vétkét, amikor ugye Úriás feleségét elvette erőszakkal, és Úriást megölte. A vétke után mintegy egy évvel jelent meg előtte Nátán próféta, és mondta el ezt a megrendítő példázatot a szegény ember egyetlen egy báránykájáról, amit a szomszéd gazdag ember elorozott tőle. Aki sajnált levágatni a maga sok állatából egyetlen egyet is, amikor vendég jött hozzá, inkább elrabolta a szomszédnak az egyetlen egy báránykáját. Ez egy olyan hatásos példázat volt, hogy Dávidnak is felkeltette a lelkiismeretét, és halált kért arra az ember, aki ezt megengedi magának. És akkor Nátán elmondta, hogy te vagy az az ember, király. Itt a példázat mondjuk az erkölcsi megjobbulásnak az útját is kikövezte, és egyből hatása volt, Dávid mélyen megbánta a bűnét, és nem kellett meghalni sem akkor, sőt életet ígért neki a próféta Isten lelke által, tehát hogy a bűneit megbánó embernek lesz majd örök élete, lehet megváltozni, és lehet eljutni egy teljes megtisztulásra. Ez a két példázat van, tehát az Ószövetségben, és ami híres példázat, és a szó klasszikus értelmében parabola, hadd vessen fel a kérdést, hogy miért nincs több. És az evangéliumok meg miért topzódnak annyira a példázatokban, nem? Hát van olyan evangélium, például, hogyha Lukács evangéliumát kézbe vesszük, akkor a Lukács evangélium a 10. fejezetétől a 16. fejezetig csak példázatokat olvasunk. Egyik példázatba be, a másikból ki, és így tovább. Szóval egymás után jönnek a példázatok. Kedves hallgatók, ennek is van egy nagyon fontos bibliai értelme és magyarázata. Jézus általában hogyan kezdte a példázatait, tetszenek rá emlékezni? Szinte minden példázat előtt Jézus ezt a kérdést tette fel. Mihez hasonlítsam az Istennek országát? Milyen példázattal példázzam azt? Vagy az Isten országa hasonlatos ahhoz az emberhez, stb. Vagy hasonlatos az Isten országa. Tehát Jézus majdnem mindegyik példázatát ezzel a jelentőség teljes félmondattal kezdte, hogy ő most az Isten országáról akar beszélni. Na itt találjuk meg a kulcsot. Az Ószövetségben az emberek országa, meg az Isten országa egybeolvadt. Ugye az Ószövetség rendje egy teokratikus rend. Isten megpróbálta azt a történelemben, hogy kiválaszt egy népet, és azt a népet ellátja mindennel, és Isten megkísérelt, hogy egy nép más nép lesz, mint a többi nép. Tehát, hogy a zsidó nép, ugye ez volt a kiválasztás értelme, hogy a zsidó nép más nép legyen, mint a többi nép, és más népek számára képviselje az evangéliumot. Sajnos az Ószövetség azért lett óvá, mert kiderült feketén-fehéren, hogy nem lehet itt a Földön Isten országát megalapítani nagy tömegekben. Ha ezt az Isten akarja is, hogy ő kiválaszt egy népet, és nem is úgy választott ki, hogy egyszerre egy népet, hanem egy nemes szőlővesszőt plántált, mondja az Ézsaiás próféta könyvében az 5. fejezet, hogy egy nemes szőlőveszőt elplántált az Isten, ez volt Ábrahám. Megsokasította az utódait. És Ábrahám utódai 430 év után mintegy 2-3 milliós néppé növekedtek, ez volt a zsidó nép, hatalmas csodákat tett velük Isten, ketté választott előttük a nádas tengert, mannát hulajtott nekik az égből, ellátt őket mindennel, törvénnyel, prófétákkal, vezetőkkel, és már 3 hónappal az átkelés után az aranybójút kezdték imádni. Már zúgolódtak, hogy a manna az számukra unalmas étel. Már lázadoztak Mózes ellen, de az Isten akkor sem mondott le róluk. Tovább vezetőket, 1500 évig küzdött az Isten a zsidó népért, hogy más nép legyen. Említettem sokszor, de mindig kell, hogy említse, hogy nem a zsidón van a hangsúly, hanem a népen. Sajnos minden nép így viszonyult volna az Istenhez. Így ilyen magatartást vett volna fel. Amikor az Ószövetség óvá lett, tehát bebizonyosodott, hogy itt a Földön nem lehet tömeges méretekben Isten országát alapítani, és Jézus eljött erre a Földre, akkor az Isten országát már másban jelölte meg. Jézus már világosan mondta, hogy neki nem az a célja, hogy most egy népet előállítson, és akkor ez a nép legyen, mondjuk a zsidó nép helyett egy másik nép legyen a választott nép, hanem Jézus azt mondta, hogy aki felnőtt korában felfogja ezeket az igazságokat, amiről ő beszél, elfogadja ezeket, tudatosan csatlakozik ő hozzá, szövetségkötés által, keresztség által, azokból, különböző rendű, rangú emberekből, zsidókból, meg pogányokból, meg görögökből, meg rómaiakból lesz majd egy új nép, de ez a kicsiből kezd mindig fejlődni, és az egész történelemben a kicsiből fejlődik mindig nagyjá. Valóban igaz volt, amit Jézus így mondott, mihez hasonlítsam az Isten országát? Mustármaghoz? Hogy csak egy ember, meg két ember, meg három ember, de az a két vagy három ember, ha mélyen és őszintén gondolja, amit Jézus tanított, akkor az majd elmondja ugyancsak 2-3 embernek, és az is tovább, és így az Isten országa kis mustármagból, vagy kovászból, vagy sóból hatalmassá növekszik, vagy megízesíti az ételt, vagy nagyjá teszi azt a kenyeret. Szóval Jézus mindig hangsúlyozta ezt, hogy az Isten országa most más természetű lesz, mint az Ószövetségben. Az Ószövetségben beleszületés által volt Isten látható országa ezen a földön. Aki zsidónak született, Isten azt mondta, hogy az én népem, az én választottam, akikhez küldöm a tanításokat és prófétákat. Az új szövetségben azonban ez a törvény, hogy aki befogadja az igazságaimat, az az egy ember, aztán egy másik ember, meg harmadik ember, és majd ezeket fogom összekötni, és majd így lesz egy kis közösség, egy maroknyi kis közösség, amelyet útnak indítok a történelembe, és ez a kereszténység. És a kereszténység történelme az mindig ennek a történelme. A kicsi, de őszinte és igaz közösségek története. A kereszténység történelméről sok felfogás van, és sok elmélet. A Biblia egyértelműen azt mondja, hogy az Isten szerint látott kereszténység az mindig a noha kicsi, de értékes és minőségileg tiszta kereszténységnek a története. Ott keressük a kereszténységet, ahol kis közösségek voltak, de komolyan gondolták a hitet és a Jézushoz való ragaszkodást. Ennyit mondanék erről, tehát általában a példázatoknak ó és új szövetségi előfordulásáról, az aránynak erről, a megbomlásáról, hiszen most már minden azon múlik, hogy értjük-e ennek a tanításnak, a Jézusi Isten országáról szóló tanításnak a lényegét. És befejezésül szeretnék most előrevetíteni egy példázatot, ami miatt én is nem kevésbé gondoltam azt, hogy itt a Mencur utcában erről a témáról legyen szó. Tudnék, ennek a példázatnak a megértését én itt csak néhány hónappal ezelőtti eseményeknek köszönhetem, és ezzel szeretném önöknek szemléltetni, hogy majd a példázatoknál hogyan járjunk el, hogyan elemezzük ezeket a példázatokat, és ez a példázat, amit most teljes terjedelmében fel szeretnék olvasni, ez a Máté evangélium a 20. fejezetében található, az első 16 versben, így is hívják, hogy szőlőmunkások, de így is hívják, hogy szőlőmívesek példázata. A példázat sok vihart kavart az idők során, sokan nem értették, sokan félreértették, noha nagyon egyszerű a tartalma. Én nem is ezt az egyszerű tartalmat, illetve 3 pontban majd kiemelem, ami a példázatból rögtön következik, hogy mi is ennek a példázatnak a mondani valója, de majd arra szeretném tenni a hangsúlyt az önök számára, hogy mi ennek a példázatnak a profétikus mondani valója. Mert én erről a példázatról soha így nem gondolkoztam el, hogy ennek lenne profétikus mondani valója, mint hogy ez a negyedévi tanulmány, amelynek a fizetét, tehát ott tetszenek látni, és amit be lehet szerezni, az elmúlt hónapokban föleszméltetett arra, hogy Krisztus példázatait jaj, de nagyon nem ismerem. Még olyan sok minden oldal, de nem lényegtelen, sőt mondhatnám a leglényegibb oldal került el a figyelmemet. Hát engedjék meg, hogy most felolvassam az egész példázatot, utána egy kis bemutató következik, hogy egy példázatnál mire figyeljünk, mire és mit kell kidomborítani, de minél nem szabad túlfeszíteni a húrt, és befejezésül ennek a példázatnak a profétikus tanítását is szeretném önök elé tárni. Tehát Máté evangélium a 20. fejezetében, kérnék szépen természetesen mindenkit, hogy Bibliát hozzunk magunkkal, mert ez alapvető dolog. A 20. fejezetben az első verstől olvasom, miközben olvasom, rögtön egy fordítási pontosítást végrehajtok a szövegen. A régi magyar nyelvben, ugye Károlyi Bibliát használunk, a hivalkodni szó annyit jelentett, mint tétlenül állni. Tehát ők a piacon álltak ezek az emberek, hivalkodván, mondja a szöveg. Ezt mai nyelven így mondjuk, hogy tétlenül, tehát ők nem hiúk voltak, vagy nem dicsekedtek, vagy nem hivalkodtak, nem volt munkájuk, nem szerződtette senki se a szőlejébe őket, ezért rögtön a hivalkodni szó tétlenül szóra fogom változtatni. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdemberhez, figyeljük meg, itt is ezzel kezdjük, hasonlatos a mennyeknek országa a gazdemberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldötte őket az ő szőlejébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik tétlenül a piacon álltak. És mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe is, ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik tétlenül állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át tétlenül? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vettek. Jövén azután az elsők azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vettek fejenként. Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad énékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak, hivatalosak helyettán így mondanánk, mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ez a példatörténet. Azt hiszem elég világos, elég érthető. Van egy szőlő, egy szőlősgazda, kimegy munkásokat fogadni először reggel, aztán 3 óra, 6 óra, 9 óra, 11 óra, tehát 5-ször kimegy, hogy munkásokat fogadjon a szőlejébe, és az első munkásokkal megszerződik ugye 10 pénzben, de a későbbieknek nem mond pénzösszeget, csak azt mondja, hogy ami igazságos, megkapjátok. Tehát bizalom. Ha bíztok bennem, jöttök dolgozni, ami igazságos, megkapjátok, és este pedig mindenkinek 10-10 pénzt ad a munkások közül. Felháborodnak ugye az első órába jöttek, hogy ők a napnak hevét hát viselték el, és hogy ők miért kapnak ugyanannyit, mint az utolsó órába jöttek. Ez röviden a történet, és ennek erre a gazdának adott válasza. Most szeretném önöknek bemutatni, hogy egy példázatnál mire kell figyelni. Szeretném pontokba szedni, hogy ez a példázat miről szól. Nem minden példázatnál fogjuk ezt megtenni, hanem mondom, hogy a mi Biblia körünknek a fő hangsúlya a végidőkre vonatkozó tanítások lesznek. De most felsorolnám mindegyik részét a példázatnak. Az első dolog, amit a példázatban, szóval figyelni kell például a példázatokban, hogy sokszor előforduló kifejezések, sokszor hangsúlyozott beállítások, azoknak jelentőségük van. A példázatban egy háromszor hangsúlyozta Jézus, hogy ezek az emberek tétlenül álltak a piacon. Ez a példázatnak egy rendkívül mély, noha kétségkívül első olvasásra nem egészen rögtön föltárulkozó jelentése. Jézus azt akarta példázni ezzel az összefüggéssel, hogy az az ember, aki az életében nem talál értelmes életcélt, nem talál értelmes munkát, aki nem dolgozhat az Isten szőlőskertjében, ehhez persze tudni kell, hogy a Bibliában a szőlőskert jelkép. A szőlőskert tágabb értelemben az egész világnak is a jelképe, szűkebb értelemben pedig az Isten egyházának a jelképe. Mind a két vonatkozás megtalálható a Bibliában, főleg Ézsaiás próféta könyvének elején. És ezzel Jézus azt akarta hangsúlyozni, hogy az az ember, aki nem találja meg az élet célját, nem talál az életben hozzá méltó munkát, ugye, amiben, tehát, hogyha csak így él a világban, de nem tehet másokért. Különösen a szőlőskertnek a második értelmében, mert hogyha a szőlőskertet itt az egyháznak veszem, hogy az egyháznak az a célja, hogy másokért éljen, másokkal megismertesse az evangéliumot. Tehát aki nem tud emberekért élni, lelki, szellemi munkát végezni, hogy embereket egy kicsit hozzásegítsen ahhoz, hogy emberré legyenek. Hát például ilyen munkaterület tágabb értelemben maga a család is, hogy hát neveljünk gyermekeket, de emberré neveljünk gyermekeket. Ez mindenki számára törvényszerűség, akár hívő keresztény, akár nem. De ugyanilyen törvényszerűség, hogyha valaki nem találja meg azt a munkát, ami ugye a szívét, lelkét kielégíti, hogy emberekért fáradozzék, arra Jézus egy szót használ, hogy az egész életébe tétlen lesz. Még akkor is, ha sokat dolgozik egyébként az élet más területén. Egy nagyon megrendítő összefüggés ez a példázatnak. Nekem mindig József Attilának a híres verse jut eszembe, a Le vagyok győzve című vers, amelyben ez áll, hogy dolgozom, imhol-e papírhalom, a működésben van a nyugalom. Ez az önironikus, hogy dolgozom, meg írok, meg papírhalom, a működésben van a nyugalom, de hogy minek teszem ezt, vagy van ennek értelme célja? Lesz-e majd, aki elolvassa, vagy aki megfogadja, vagy aki követi ezt az utat? Szóval a példázatnak az egyik nagy tanítása, hogy Isten világában, ebben a világban azok az emberek, akik nem találják meg az élet hivatásukat, és nem tudnak főleg emberekért fáradozni, másokért dolgozni, azoknak az életük akkor is tétlenség, ha tele van sürgés horgással és látszólagos aktivitással. A második nagy tanítás ennek a példázatnak, hogy ugyanakkor Isten mindenkit hív értelmes életre. Ugye a gazda Istent jelképezi, a gazda a mennyei atyát jelképezi, hogy ő reggel is kimegy, a harmadik órába is kimegy, a hatodik, a kilencedik, még a tizenegyedik órába. Tehát neki nem kerülje el senki se a figyelmét, Isten fáradhatatlan az emberek megközelítésében. Isten minden embert hív, szóval az Isten hívása, ami minden emberhez eljut, Jelenések harmadik fejezetében, a 20. versben van erről a leghíresebb rész, amikor Jézus azt mondta, hogy minden ajtó, az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát minden ajtó előtt ott állok és zörgetek. És aki hallja az én hívásomat, kopogtatásomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek, vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát Isten minden emberi szíven, lelken, lelkiismereten kopogtat, és hívja az embert egy emberhez méltó életre. Ez is a példázatnak egy gyönyörű jellemvonása, egy gyönyörű, kiemelendő összefüggése, hogy Isten mindenkit személy szerint hív az életben. Senki nem kerüli el a figyelmét, és mindenkinél megvannak még különleges időpontok is, amikor az Isten tudja, hogy ebben a helyzetben jobban hívható egy ember. Most valami megrázkódtatás érte, vagy éppen öröm érte, vagy éppen fájdalom érte, de most akkor még inkább hívja az Isten, mert vannak az emberi életben olyan idők, amiről Pál apostol azt mondja, hogy alkalmas idő, az üdvösség napja, ilyen kifejezéseket használ. Tehát Isten mindenkit megközelít és hív, hogy átformálhassa az életét, és hogy munkatársává legyen az Istennek. Harmadik összefüggés ennek a példázatnak, és most megyünk ugye a kétségkívül a központ felé, a leglényegesebb felé, hogy tudnélik, miért kapnak ugyanannyi pénzt az utolsó órába jött munkások, mint az első órába jött munkások. Ezzel Jézus azt akarja kifejezni, hogy Isten szemében nem az a fontos, hogy valaki hány éve és hány évtizede él már értelmes életet, hanem az a fontos, ha valaki csak rövid ideig is él, de azt őszintén, mélyen és igazán élje. Tehát Isten szemében a minőség a fontos, nem a mennyiség. Isten szemében az a fontos, hogy aki őt akarja szolgálni, és aki az embertársaiért akar élni, annak az életében ne legyen ilyen, hogy én már reggel óta csinálom, mint hogy ez valami érdem lenne. Hát nem az ő érdemük, hogy ott dolgoztak a szőlőben. Hát ha nem ment volna ki a szőlősgazda minden órában, akkor ők ott se lennének. Tehát, hogy ezeknek az első órában jött munkásoknak fölborult az értékrendjük. Hát ők annak köszönhették, hogy ott vannak, hogy a gazda állandóan kiment és kereste őket. Az nem az ő érdemük, hogy már reggel óta ott vannak. Egyáltalán a Bibliával kapcsolatban felejtsünk el bizonyos szavakat. Szoktam mondani például ilyen szavakat, hogy vezeklés, ilyen nincs a Bibliában. Érdem nincs a Bibliában. Ilyen van sajnos az egyház történetben. Azért gubancolódott össze úgy a kereszténység történelme, és nagyon sok embernek a lelkében ma is akkora zűrzavar van. Miért? Mert ilyen fogalmakkal és ilyen jelenségekkel kell megbarátkozni, hogy vezeklés. Ezzel nem lehet megbarátkozni. Isten senkit nem kér vezeklésre. Érdem. Ezzel sem lehet megbarátkozni, mert a Biblia szerint senkinek nincs érdeme. Isten mindenkit hív, mindenki érdemtelen, a érdemből nem lehet megváltozni, sem üdvözülni. Az Isten hívása és hit vezet ahhoz, hogy az ember üdvözülhessen. Ezért mondták a reformátorok a 16. században, nem érdemből van az üdvösség, hanem hitáltal van a megigazulás és az üdvösség. Tehát teljesen torz az első órába jött munkásoknak a logikája, az okfejtése. Isten nem azt kéri, hogy aki értelmes munkát végez, az rója fel, hogy ő már milyen régóta végez értelmes munkát. Hát annak inkább örülni kellene, nem? Inkább az lenne a helyes, hogy azt mondták volna, hogy hát Uram, köszönjük, hogy mi már reggel óta itt dolgozhattunk a szőlőben. Milyen jó volt nekünk, nem kellett ott ácsorogni a piacon tétlenül. Ez lett volna a normális logika. Nem az, hogy mi már itt dolgoztunk, és reggel óta a munkának a hevét viseltük. Ugye figyeljük tehát meg ezt, hogy Jézus a példázatában ezt is nagyon szépen elrejtette, hogy aki megváltozik, akit az Isten megtalál az életben, és Istenhez tér, az örömnek és kiváltságnak kell, hogy tartsa, hogy az Istent ismerés az ő művében végezhet. Még akkor is, hogyha mondjuk egy egyházban nem tisztségviselő vagy nem prédikátor, de minden hívő keresztény munkát végez, pusztán a létével, a jelleme növekedésével, a megjelenésével, a hatásával, az igazi keresztények mindig munkálkodnak. Van erről ugye a szép Comenius könyv, ami itt is megvan, ott hátul meg lehet látni, és azt mindenkinek szoktam ajánlani, hogy ahogy Comenius leírja, hogy minden keresztény munkás ember. És örülhet annak, hogy mennél gyorsabban lett munkás ember. Tehát itt a példázatban erre helyezte a hangsúlyt Jézus, hogy ha valaki már évtizedek óta keresztény, vagy már évtizedek óta jár a Jézusi úton, hát az kiváltságnak, az előnynek, az valami óriási privilégiumnak kell, hogy ezt érezze, nem hogy ezt még felrója. A Római Levél 14. fejezetében mondja erről Pál apostol, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Ha valaki a jót teszi, mert látja, hogy a jó az jó, akkor nem mondja azt, hogy én nekem már évtizedek óta a jót kell tennem, és ez annyi küzdelemmel jár. Hát ehhez az Isten ad erőt, mint minden jóhoz az életben. Nem tudom, hogy felfedezzük-e a Róma 14. hatalmas ig, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Nem tudom, hogy felfedezzük-e azt a másik példázatot, aminek egy vonása nagyon szorosan csatlakozik ez a harmadik vonáshoz. Szinte iker példázat ebből a szempontból. Ez a tékozó fiú példázata. Tudnék, az idősebb fiú szakasztott ugyanezt mondja az apjának, mint itt az első órában jött szőlőmunkások. Íme annyi esztendeje szolgáltam néked. Soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem nem adtál még egy kecske fiat se, hogy a barátaimmal vigadjak. Ugyanaz a logika, hogy én már mióta teszem a jót, nekem, hát már mióta fáradozom, mint hogy ez olyan terhes dolog lenne. Hát ha valakinek terhes a jó cselekvése, arra Isten azt mondja, hogy szabad választásod volt ebben a jót. Ne erőltesd magadra a jót. És aki szabad választásából teszi, az örül annak, hogy teheti. Az örül annak, hogy más életet élhet itt a földön, és más élete lesz majd az örök életben. Ez a példázatnak a harmadik nagy tanítása. Mondjuk én ezt tartom a példázatnak a leglényegibb tanításának. van bizonyos rangsora az egyes pontok között. Az első is nagyon fontos, hogy az ember tétlenül él a világon, míg az Isten meg nem találja. A második is nagyon fontos, hogy Isten mindenkit keres. De mintha ebben a példázatban szövegszerűen is a leghosszabb rész ezzel foglalkoznék, ugye, hogy fölháborodva mennek, előadják az érveiket, és a gazdának az a csattanós válasza. Nem tudom, hogy nyelvileg is felfigyeltünk arra, amit itt a 15. versben olvasunk, amit így mond a gazda, avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Micsoda nagy mondat ez, ugye? A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Én mindenkit hívok, mindenkinek erőt adok, hogy más életet élhessen. És ennek nem örülsz, hanem felrovod, hogy te már korábtól fogva itt szolgálsz nálam is, és irigykedsz azokra, akik ugyanannyit kapnak az utolsó órában. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Nem tudom, hogy ennek is felfedezzük egy ószövetségi párját, hogy majdnem ugyanezt mondja Isten valakinek, Jónás prófétának. Hát haragszol a tök miatt. A tök miatt haragszol, hogy az leszárad a fejed fölül a levele, és tűz a nap, és Ninive lakosait nem szánod, az a 120 ezer ember az neked mindegy. Az el is pusztulhatna, de a tök az meg, hát az meg olyan nagy érték, mert neked ad hűst a fejed fölé. Csak ott nem ezt mondja, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, hanem azt mondja, hogy méltán haragszol a tök miatt. A magad rossz lelkülete miatt nem haragszol. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Szóval ez a példázatnak, hogy úgy mondjam, egy robbanásig feszített mondata. Hogyha valaki jót tesz, akkor örüljünk annak, hogy jót tett, és ne azt mérlegeljük, hogy minket talán irigységre késztethet az, hogy ő jót tett. Ezt nagyon sok ókori bölcs is kifejezte, hogy az emberek sajnos a jónak nem tudnak örülni, mert mindig azt nézik, hogy nekik van-e annyiban részük abban a jóban, mint amit látnak másoknál. És inkább az emberek azt mondják, hogy ne is legyen senkivel se jó, ameddig én velem nem következik be annyi jó, hogy mindenki engem irigyel. Egy értelmetlen, ostoba emberi felfogás, az önző embernek a felfogása. Én úgy gondolom, hogy ennél a harmadik pontnál kell befejezésül hangsúlyoznom, hogy ezért lehet mondani, hogy a példázat voltaképpen a hitáltali megigazulásról szól. Aki elfogadja az Isten hívását, és az Isten hívására igennel válaszol, és hagyja az életét átformálni, hogy Isten átformálja az életét, tulajdonképpen ez a hitáltali megigazulás. Aki nem a saját érdemeiből akar megigazulni, hanem aki hagyja, hogy az Isten rátaláljon, az Isten hívja őt, az Isten munkával lássa előt, aki engedelmes az Istennek, tulajdonképpen ez a hitáltali megigazulás. Nem az ember a maga büszkeségére alapozódik, nem abból akar megváltozni, ahogy ő elgondolja, hanem hagyja azt, hogy az Isten változtassa meg őt, kit-kit úgy, ahogy kell az életben. Lényegileg ez a példázat a hitáltali megigazulásnak egy csodálatos törvényszerűségét mondja el, hogy Isten mindenkinek felajánlja a hitet, mindenkit hív magához, mindenkinek értelmes életet akar adni, és ezt ingyen kegyelemből van. Ezért az embernek tulajdonképpen a legnagyobb dolga az, hogy elfogadja a hívást. De most ezután, mint egy negyedik pontot szeretném kiemelni önöknek azt, hogy van-e ebben a példázatban profétikus tanítás? Mert első látszatra úgy tűnik, hogy nincs. Nem elég az, amiről eddig beszéltünk, ezt is meg kell emészteni, nem? Ez is bőséges tartalom egy rövid példázatnak. Hol van itt a profétikus utalás? Én nem azt mondom, hogy rögtöni olvasás ez ki fog derülni, de amikor Jézusnak elolvassuk az összes példázatát, a Bibliának különböző részeivel összevetjük ezeket a példázatokat, akkor ki fog derülni. Most engedjék meg, mert az időm rövid, hogy néhány rávezető kérdéssel szemléltessem, hogy hol van itt a profécia. És ez az, amit én néhány hónapja kezdtem meglátni, itt sem a magam érdeméből más vezetett rá, mint oly sok mindenre a Biblia olvasásában, de úgy gondolom, hogy mindannyian talán elfogadjuk, és nem találjuk erőltetetnek ezt a magyarázatot. Tudnék, az első rávezető kérdésem az, hogy ez a gazda miért ment ki újra és újra a piacra? Hiszen, ha valaki valamit el akar végeztetni, a szőlejében, vagy házat épít, vagy nem tudom én mit, hát az előre gondolkozik, hogy mennyi ember kell, és mennyi idő alatt tudják elvégezni azt a munkát. Nem? Jézus maga is beszélt Lukács evangélium a 14. fejezetében egy példázatban arról, hogy egy tornyot vagy egy házat építő ember először üljön le, számítsa fel a költségeket, és úgy vágjon valaminek neki, hogy abból kifusson minden. Tehát még egyszer hadd tegyem fel a kérdést. Most egy más oldalról tekintünk rá a példázat. Ez a gazda miért megy ki újra és újra a piacra, túl azon, hogy ő mindenkit meg akar menteni, őt mindenkit szeret. Na de emögött lehet egy más indok is, tudnék az, és azért megy ki mindig a gazda, mert a reggeli munkások nem végezték el a munkát. A reggel megszerződtetett, magas bérrel, 10 pénzben megszerződtetett munkások nem végezték el a munkát. A gazdán ki kell menni, erősítést kell hívnia. Még a napszállat előtt egy órával is ki kell menni, hogy még másokat is hívjon, mert a munka még mindig nincs elvégezve. Ha el lett volna végezve a munka, akkor nem ment volna ki. Nem? Benne van ez is a példázatban. Nos, hát ez hogy utal profétikusan az emberi történelem végére? Ez úgy utal profétikusan, hogy Jézus Krisztusnak van Máté Evangélium a 24. fejezet 14. versében, talán így mondhatnám, a legboldogabb, legboldogítóbb és legörömtelibb jövendülése. És ez így hangzik, hogy az Isten országának ez az evangéliuma. Bizonyságul hirdettetik majd minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát Jézus beszélt arról, hogy az emberiség történelmének a vége, az ő második eljövetele akkor jön el, amikor minden ember megismeri az evangéliumot, személyesen minden ember. A kínai is, az afrikai is, a dél-amerikai is, mindenki. Mindenki, aki él és mozog akkor itt a Földön, megismeri személyesen az evangéliumot. Igen ám, csak most helyettesítsük be a példázatot, hogy hogy fog ez megvalósulni. Hiszen Isten kiválasztotta a zsidó népet az Ószövetségben, megismertették a világgal az evangéliumot? Sajnos nem. Kiválasztotta a kereszténységet, és a kereszténységnek itt van 2000 éve a hátunk mögött. Megismertette a kereszténység az evangéliumot az egész Földön, minden néppel. Ma is azt mondják, hogy a Föld lakosságának a 80%-a nem ismeri az evangéliumot. És ez tény. Hogy fogja megismerni? Hogy fogja megismerni ez a sok ember? Jézus kimond egy jövendőlést, ez a jövendőlés be fog teljesedni, de hogyan? Hát a példázat erre is válaszol. A példázat azt mondja, hogy sajnos nem a választott néppel egyedül tudja Isten ezt végrehajtani. Mert az Istennek mindig van szőlőskertje, mindig van választott népe, mindig van egyháza, de ez az egyház korán sem engedelmeskedik az Istennek. Ez az egyház sokszor függetleníteni akarja magát Istentől, és büszke és önelégült. És azt hiszi, hogy ha majd sok pénzt fektet bele, majd mindenhova eljutatja az evangéliumot. De hogy juttatja, ez nem pénzkérdés az evangélium eljutatása. Azt hiszi ez az egyház, ha sok bizottságot, meg sok tanácskozást hív egybe, majd eljutatja az evangéliumot. Ez nem ennek a kérdése. Ahhoz, hogy eljusson az evangélium minden emberhez, ez nem tömegek kérdése, ez egyes, de megfelelő mélységben megtért és Isten szerető emberek kérdése. Ezért Istennek van népe mindig az egyházán belül, de nem az egész egyház, és Isten a végső időkben az egyházán belüli őszinte kis csoporthoz, mert az egyházán belül is nem mindenki fog üdvözülni, csak egy kis töredék, egy maradék, hogy mondja a Biblia egy szakkifejezéssel, ehhez majd behívja azokat az embereket, akik ott vannak most szerte a világon, most úgy mondjuk, hogy ateista tömeget, vagy vallástalan emberek, vagy nem tudom én hogyan, de akiket az Isten az utolsó órában meg fog találni, be fogja ezeket az embereket hívni, és így az a legmélyebb és őszinte keresztények az első órában jött munkások közül, akik igazán dolgozni szeretnének, a többiek nem, hát azért nem halad előre a munka, a többiek nem. Azok visszaélnek a kereszténységükkel, vagy büszkélkednek ezzel, nem tudom, mit csinálnak, de hogy nem dolgoznak, az biztos. Ezekhez az emberekhez behívja az Isten azokat az embereket, akik egy óra alatt többet tudnak elvégezni, mint a többiek, a nagy rész a reggeli idők óta. És így fog beteljesedni Jézusnak ez a nagy kijelentése, a Máté 24:14, hogy igenis futó tűzként be fogja járni az evangélium az egész földkerekséget. Miért? Meddig kell erre várni? Ameddig Isten az egyháza maradékával összeköti a világban élő, jóra vágyakozó, igazságra vágyakozó embereket, és ez a két kis csoport, hogy egyesül, ez aztán nagyon gyorsan meg tudja ismertetni az egész földkerekséggel az evangéliumot, és nagyon hirtelen
fognak ezek a végső események beteljesedni, és Jézus nagyon gyorsan eljöhet. Nem kell egy történelmi időszak hozzá, nem kell neki évtizedek, nem kell még évek se. Szeretném fölhívni a figyelmüket ezzel kapcsolatban, mert minden bibliai magyarázatnak próbát kell állítanunk. Mert lehet, hogy nem jól gondolkozunk. Lehet, hogy ez csak egy feltevés. Próbáljuk ki, hogy az egész Biblia fényében igaz ez a magyarázat. Két próbát ajánlok. Ez mint egy otthoni olvasmány is lehet. Az első, amit tudok ajánlani, egy ószövetségi könyv, ami nagyon sokat beszél erről. Kérem, ezt olvassák el és fedezzék fel, főleg a 8. és 9. fejezetében az ide csatlakozó proféciákat, és ez Ámos próféta könyve. Ámos próféta könyve beszél az Ószövetségben sokat arról, idézem a kijelentéseket, ezt mondja az Isten, besötétítem a napot délben, véget vetek a földnek fényes nappal. Vagy máskor így mondja, Ámos könyve, ez 8. fejezet volt, a 9. fejezetében így mondja, hogy együtt éri az aratót, a vetőt az arató, és a szántóvetőt az, aki a termést betakarítja. Ami a természet világába képtelenség, hogy valaki vet, és mellette ott legyen már, aki arasson, ez képtelenség a természet világában, ez csak a mesékben van. A világtörténelem végén ez be fog teljesedni. Akik vetnek, azok mellett ott lesz az arató, mert az események felgyorsulnak. Soha nem látott módon felgyorsulnak. Miért? Mert lesznek igazán mélyen megtért keresztények, akik az életüket erre szánják, hogy mindenestül az Isten szolgálatára álljanak, és az életük hétköznapjaiban ezt a célt látják maguk előtt, hogy az embertársaikon segítsenek, egy fuldokló, végtelenségig gyötört emberiségen segítsenek az evangélium balzsamával, és ezért nagyon hirtelen be tudja teljesíteni ezt Jézus Krisztus, hogy az egész világon bizonyságul hirdettetik az evangélium. Ezért mondja az Ámos könyve 8. fejezetében még egy másik profécia, hogy azt mondja az Úristen, hogy majd éhséget és szomjúságot bocsátok erre a földre. Nem kenyér után való éhséget, nem víz után való szomjúságot, hanem az ő igéjének hallgatása után. Emberi szívek megnyílnak a Szentlélek késztetésére, embereket az Isten képessé tesz arra, akik akarnak igazán dolgozni, hogy dolgozhassanak, az áramkör záródik, és Jézus nagyon gyorsan beteljesítheti ezt a szintem a hihetetlennek látszó jövendörést, hogy az egész világon bizonyságul hirdettetik az evangélium, és már ő eljöhet, eljön a vég. Ámos könyve mellett egy másik ellenőrzési javaslatom is lenne, és ez Apostolok cselekedetei 10. és 11. fejezet, hogyha eltetszenének olvasni, mert az őskereszténység is így terjedt el. Mi van az Apostolok cselekedetei 10. és 11. fejezetében? Adva van Péter apostol, aki nem akar menni a pogányokhoz. Miért nem akar menni a pogányokhoz? Mert lenézi őket. Miért nézi le őket? Azért, amiért a többi zsidó is lenézte őket. Mert az a képtelen eszme vert szállást az elméjükben, hogy aki nem zsidó, az kisebb, mint ők. Hát ugye ez a jellegzetes vallási büszkeség, ma is ez van a keresztényekben. Az európai kereszténységben ma is ezt látjuk, mélyen-mélyen lenézik a más vallásúakat, meg az ateistákat, meg a pogányokat, nem tudom, még kicsodákat. Ugyanaz van, mint 2000 évvel ezelőtt volt. Péter apostolnak azonban Isten egy látomást ad. A látomásnak az a lényege, hogy akit az Isten megteremtett tisztának, te ne tarts tisztátalannak. Péter apostolban egy gyors változás következik be. És ebben az időben, amikor ezt a látomást kapja, Péter apostol Joppéban van, nem messze onnan egy másik városban, Cezáreában él egy születésére nézve pogányember, egy római katona, Kornélius, aki már 4 napja böjtöl és imádkozik, hogy az Isten segítsen neki tovább lépni a lelki életében, és neki is megjelenik egy angyal, aki utasítja Kornéliust, hogy küldjél el Joppéba Péterhez szolgákat, és majd ő eljön és hirdeti néked az evangéliumot. Tehát adva van a hívőkön, mondhatnám így a kereszténységen belül valaki, aki komolyan veszi a hitet, és leszámol a szokásaival, előítéleteivel, addigi rossz dolgaival, ez Péter, és ez egy szempillantás alatt bekövetkezik, és adva van a pogányvilágban is egy ember, aki jóra törekszik, és Isten a kettőt egybeköti. És mi lesz ennek az eredménye? Az, hogy Péter elmegy Joppéból Cezáreába, hirdeti az egész háznép előtt az evangéliumot, nagyon sokan, az Kornélius egész háznépe megtér, és az evangélium tiadalmasan halad előre. Istennek ez ennyi. Istennek ennyi. Ha valaki ma föltenni ezt a kétkedő kérdést, hogy kérem, én azért nem hiszek ebben a jövendőlésben az egész világon, hanem csak 20%, meg az a 20% ismeri, nem ismeri, itt Európában mit tetszenek gondolni, hogy tényleg van 20%, aki ismeri. Magyarország úgy nagyon egy olyan keresztény ország, ez a hétköznapokban lehet látni, hogy a hétköznapi keresztény erkölcs megnyilvánulásai. Ha valaki erre azt mondja, hogy kérem, még az a 20% is sok, meg 80%, hogy fog ez beteljesedni? Ó, hát az évszázadok vagy évezredeknek kell ehhez eltelni. Itt nevel hitre bennünket a Biblia azt mondja, nem kell ehhez évszázadoknak, évezredeknek eltelnie. Itt kell, hogy legyen a reggel jött szőlőmunkások közül egy kis maradék, aki komolyan veszi a meggyőződését, az Istenhez való tartozását, és kell, hogy legyen még az utolsó órába jött szőlőmunkások csoportja, és az Isten a kettőt egybeköt, és egy óra alatt, mert ugye a példázatban is megvan, utolsó órában csinálták meg a munkát, nem? Mert ha addig megcsinálták volna, nem kellett volna kimenni a újabb munkásokat szerződtetni. Egy óra alatt többet megcsináltak, mint a többi újra és újra szerződtetett munkások az egész nap alatt. Így fog beteljesedni Jézus második eljövetele is. Nem tudom, hogy sikerült-e érzékeltetnem, hogy a példázatnak mennyire itt van ez a profétikus vonzata, és ma mennyire megítéli azokat az embereket, akiket az Isten elvezetett egy igazi egyházi közösségbe, de nem élnek az Istenhez méltóan. Nem gondolkoznak azon, hogy mit tehetnének az igazság terjesztésért. Elkényelmesedtek, elfásultak, elerőtlenedtek. Most nem célom ezeket boncolgatni. A lényeg az, hogy az Isten egyháza ma is nagyon síralmas állapotban van. A világ mindenről tud, csak az igazság, a fáklyát vivő közösségéről nem. Nekem egyszer mondta ezt, nem is olyan régen egy vidéki sorozaton valaki, hogy elismerésképp mondta így az előadásokról, hogy ő nagyon elismeri, hogy hát mi nem kapacitálunk senkit sem, meg a lelkiismereti szabadságot mindenkinél tiszteletben tartjuk, de azt mondja, ami sok, az sok, az nagyon rendben, hogy ez az evangélium hirdetés az nem propaganda, vagy nem ilyen lelki manipuláció, de azt mondja, ami sok, az sok, hogy nem is tudnak magukról. És ezt magamra vettem, én is Nyugat-Dunántúlon 25 évet éltem úgy, hogy nem tudtam arról, hogy ezen a földön, és itt a földön, Magyarországon létezik olyasmi, hogy én a Bibliát a maga teljességében és tisztaságában megismerhetem, mert van erre egy közösség, de az oda nem jutott el. És nem hallottam soha, és a Bibliát senki nem adta a kezembe. És az Istennek a személyes munkálkodására van szükség, hogy az Isten mindenki után elmegy, mert hiszen ez lenne az egyházi közösségnek a feladata, mert az lenne a szép a dolog, hogy emberek menjenek emberekhez, ezért választott ki Isten közösséget. De amikor az emberek nem mennek az emberekhez, Isten a végső időkbe kezébe veszi a dolgokat. Ő nagyon gyorsan végezni fog. Ő besötétíti a napot délben, véget vet a földnek fényes nappal úgy, hogy el is juttatja mindenkihez az evangéliumot, és ehhez az Istennek erre van szüksége. Itt egy közösségből a maradékot, ott a világból egy másik jobbra vágyakozó csoportot összeköt, az áramkör záródik, és most fénylik a kereszténység. Eddig nincs zárulás. A középszerű kereszténység nem világít. A pislákolás az semmit nem ér. Amikor a kettőt összeköti az Isten, akkor fellobban a fény, és akkor majd az emberiség megismeri az evangéliumot. Hát itt van ennek a példázatnak egy hatalmas profitikus tartalma, hogy említettem, megítéli a hívő közösségben levőket, de bátorítja, kérleli azokat is, akik most talán nem tartoznak semmilyen közösséghez. Talán most még azt mondják magukról, hogy ők ateisták, mert ők még nem jutottak meggyőződésre. Ez egy nagyon, nagyon hiteles alapállás lehet. Senki ne hazudja magát másnak, mint ami. De egy kérlelés, hogy ha csak egy kicsit nyögés sóhajtozik a világban található gonoszságok miatt, Ezékiel 9. fejezetének ez a kifejezése, akkor az Isten részéről számíthat a legmesszebb menő támogatásban. És Isten egyesíteni fogja majd a jóra igyekvő és a jót tenni is akaró embereket. Hát én ezzel fejezem be a mai bevezető előadást. Ez van egy tanulmány, ami a tanulmányfüzetünk első tanulmánya, és a következő héten pedig belefogunk az ott jelzett első tanulmányba, ami különben a programunkon is rajta van, tehát ezt a programot értettem, amikor hirdettem ennek a negyedik oldalán. Tehát tulajdonképpen most egy olyan példázattal kezdünk majd, amit már nem annyira ismert példázat, a kenyeret kérő barát, vagy a tolakodó barát példázata. A példázatot meg fogom majd világítani, de főleg a végső időkre való összefüggést szeretném majd kiemelni belőle. Kedves hallgatók, tehát én egy órán belül maradtam, ugye? 60 percre ráférnek most ezek a kis rövid előadások, tartanánk egy 10 perc szünetet, utána akinek van ideje és kedve, legyenek kedvesek előre jönni azok, akik kérdéseket akarnak föltenni, és elkezdjük a beszélgetést, amire itt legalább egy órát tudunk, és többet is tudunk, tehát biztosítani. Akik eljönnek azonban ide, mindig nézzenek körül a folyóiratok, a könyvek, a kazetták, a képeslapok között, és azt is elárulhatom, hogy az egészséges életmóddal kapcsolatos bizonyos cikkek is bent vannak abban az elzárt részben. Tehát akik szeretnének gyümölcsteát, gyógyteát, csipkebogyóteát, zöld tökmagot, só nélküli napraforgót, szójatermékeket, stb. Valószínűleg mustunk is lesz majd, tartósított must, tehát amit egy évig lehet használni. Tehát ezeket szeretnének bevásárolni, úgy is készüljenek, hogy ez a Benczur utca azért van, hogy a Biblián alapuló egészséges életmódot is népszerűsítse és terjessze. Köszönöm szépen a figyelmet, 10 perc szünet következik. És kérek, én csak úgy a szemléletesség kedvéért mondtam nyilván, hogy itt a lényeg az, hogy a mindenkor hívott, de már előtte ott levő munkások közül, mindegyik közül, de még egy további dolgot is megkockáztathatunk, hogy miért mondtam azt, hogy azok közül csak egy maradék. Mert hogyha azoknak a nagy része valóban dolgozott volna, akkor nem úgy állt volna annak a szőlőnek a helyzete. De ebből is látjuk azt, hogy még az Isten egyházán belül is az igaz és a hitüket komolyan vevő emberek még ott is csak kisebbségben vannak. És ezért mondtam így önként az első órában, nyilván a harmadik, meg hatodik, meg kilencedik órában jött munkások között is van maradék, de sajnos mondjuk a lényeg tényleg ez, hogy akik már régen megismerték Istent, akik már Krisztussal szövetséget kötöttek, és a bibliai igazságok szerint és a proféciákban megjövendőlt egyházba tartoznak, azok között is egy nagyon nagy rostálás lesz, mert visszaéltek a kiváltságukkal. Most persze ezt is lehet ellenőrizni, mert Jézus miről beszélt a 10 szűz példázatában? Hát erről. Ugye, mert mind a 10 szűz, tehát ott mindegyik várja is Krisztus, de 5 mégis balga. Tehát még a 10 szűz között is megosztás van. Ez Máté 25. fejezet. Miről beszélt Jézus a gonosz szolga példázatában? A Máté 24. fejezetének a végén, hogy van egy hűséges szolga, aki várja az urát, és van egy gonosz szolga, aki részegeskedik és ütlegeli a szolgatását. Tehát ahova nézzünk, azt látjuk, hogy Jézus mindig érzékeltette, hogy a legvégső időkig itt olyan egyház soha nem lesz, ahol mindenki a feladata magaslatán áll, sőt, ahol mindenki hívő. Ezt ki kell mondanunk, hogy nagyon sokan visszaélnek az Isten kegyelmével, nagyon sokan egy bizonyos idő után önmaguk érdemének tulajdonítják azt, ami egyedül a kegyelemnek tulajdonítható. És ezért nagyon sokan elfásulnak, eltorzul a vallásos életük, büszkévé lesznek. Harmadik ellenőrzési pont, ugye Jézus 7 levele közül, ugye a 7. levél, Jelenések 3. fejezet 14. versétől a Laodíceai levél. Mivel azt mondod, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, mondja ott Jézus, ezt veti a szemükre. Tehát így helyes és így kerek, akkor ezt így módosítanám, hogy mindegyik órába jött munkások között vannak igaz, hűséges emberek. Nem beszél Jézus arról, hogy el kellett volna, hogy bocsásson mindenkit, mert hiszen jött mindenki a zárszámadás, hogy így mondjam. És itt már nem lehet persze túlfeszíteni a példázatot, mert nyilván aki az első órába jött és mindegyik megkapta, ez nem annyit jelent, hogy mindenki üdvözülni fog. Tehát itt mondtam azt, hogy példázatról van szó, szóval nem lehet túlfeszíteni a húrt. Nyilván az első órában jött munkások közül csak azok fognak üdvözülni, akik, ahogy is mondta Jézus, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. De Máté 24:12-13, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És ezekhez jön az emberiségből egy másik rész, akik ilyen Kornéliusként megtért emberek. és így egyesül egy, és így lesz egy olyan minőségi kereszténység, és egy olyan Istennek odaszánt kereszténység, akinek majd fog hinni a világ. Ami jelenleg van, annak jobb is, hogyha nem hisz a világ, mert akkor önbecsapás lenne ez a világ részéről is, mert sajnos ez még nem az a kereszténység, amire hallgatni kellene. Hát akkor így, köszönöm szépen a kérdést, így egy kicsit kipótoltam itt a hiányosságot. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy a harmadik, hatodik, kilencedik órában jött munkások közül senki sem lenne. Ott is van, de sajnos ott is csak a kisebbség. Úgy gondolod, hogy a boldog mondásokban az, hogy az első meg az utolsó boldog mondásban van az, hogy övék az Isten országa, és a szelideknél van a harmadiknál, hogy akik örökségül bírják a földet, hogy ez mintha ellentétes lenne ez a kijelentés, mert ez nem ellentétes. Igen, az Isten ország, hogy a mennyek országa, de a mennyek országának az örökösei lesznek a föld örökösei is. De a megkülönböztetésnek az a csak annyi az egész, nem is megkülönböztetés ez, hanem egy más szóhasználat, hogy Jézus, amikor másodszor eljön, rögtön még nem teremti újjá a földet. Tehát rögtön még nem adhatja át a föld fölötti örökséget, hanem Jézus, amikor másodszor eljön, feltámasztja a meghalt igazakat, magához veszi az élő igazakat, és elviszi őket a mennybe. A mennyben az ítélet befejeződik azok fölött, akiknek nem adhat örök életet. Utána jön a második feltámadás, tehát a kárhozottak feltámadása, Sátánnak és a követőinek a teljes elpusztulása, és utána teremti újjá a földet. Tehát ezért a Bibliában, hogy a mennyek országát öröklik, vagy a földet öröklik, az ugyanaz a kifejezés, csak ezzel az időbeli mozzanatnyi különbséggel, hogy sok mindennek kell még lezajlódnia ahhoz, hogy Jézus újjáteremtse ezt a földet, és kezébe adja azoknak, akik szelidek. Ugyan ott az, hogy a szelidek öröklik a földet. A példázatot errefelé megint nem lehet túlfeszíteni. Akit reggel hívott, tehát azt már Jézus ott nem részletezte, hogy tehát nem erre akarta tenni a hangsúlyt, hogy a gazda kiment reggel, hívott, és abból csak egy bizonyos rész ment, ugye erre gondolsz, és a másik ott maradt, aki mondjuk a harmadik vagy hatodik órában hallotta meg a hívást. Jézus erre nem akart elvinni a példázatot. Nyilván lehetne erről is gondolkozni, hogy Isten hányszor és hányszor hív embereket, van akik rögtön jönnek, van akik meg hosszas vonakodás után jönnek, de ezt Jézus nem ebben a példázatban rejtette el, hanem a Máté 13. fejezetében, van két rövid példázat egymás után, a kincset találó és az igaz gyöngyöt kereső ember példázata. Ott mutatott rá erre Jézus, hogy vannak emberek, akik a mi szemünkben gyorsan rátalálnak az Isten országára. Mások meg olyanok, hogy keresnek, módszeresen, lassan, és mondjuk évekbe telik, még elfogadják az evangéliumot. De a kettő között Jézus nem tett különbséget. Azért nem tett különbséget, mert minden embernek más a lelki alkata. Is a kérdés. Ha valaki valamit nagyon gyorsan elfogad, most a hétköznapi életről beszélek, ha valaki nagyon gyorsan elfogad valamit, lehet, hogy nem lesz olyan mély gyökere benne. Van, aki mindennek után akar nézni, és nagyon megerősödik. Ez mondjuk egy ilyen összehasonlítás. De lehet egy olyan összehasonlítás is, hogy valaki nagyon gyorsan elfogad, és mégis a szíve mélyéből fogad el valamit, és ne csábítson bennünket ez olyan értékítéletre, hogy na, ez az ember pár hónap alatt elfogadott valamit, ez meg 5-6 évi küszködés után fogadott el valamit, nekem ez az értékesebb, mondja az egyik ember. A másik azt mondja, nekem meg az az értékesebb. Ilyen értékítéletet ne tegyünk. Tehát Jézus itt ebben a példázatában kizárta az ilyen értékítélet felállítását, mert nem ismerjük mi valójában, hogy emberek lelkében mi zajlik. Mert mind a kettő lehet is. Aki gyorsan elfogadja, az nem okvetlenül fölszínes, hanem lehet, hogy már előtte előkészítette a Szentlélek a terepet, csak mi azt nem látjuk. Aki meg lassan fogadja el, az nem föltétlenül mondjuk módszeres, vagy olyan alapos, hanem lehet, hogy annak nehezebb küzdelme van a természetével, és ő a maga büszkeségéről, vagy önzéséről úgy nehezebben mond le. Tehát ez, de is lehet, ez nem mondom, hogy föltétlenül ez. Mind a kettőnél, mind a két eset lehetséges. Jézus egymás után elmondta ezt a példázatot, szünet nélkül, mind a kettő, egy vagy két vers, amivel rámutatott arra, hogy ez megint csak nem értékmérő, mert mi külsőleg látjuk ezeket az életeket, Isten belsőleg látja, és ő nagyon jól tudja, hogy melyiknél milyen érték van. Ugye Pál apostol látszólag hirtelen fogadta el az evangéliumot. de előtte micsoda előkészület volt, mennyit tusakodott ő már a lelkiismeretével szemben. És vannak emberek, mint Nikodémus, aki meg 3 év után fogadta el. Mi mindent gondolkozott a közben, mi mindent küzdelme volt magával. De a Biblia elénk állítja a kezdetet, a véget, és azt mondja, hogy mi emberek itt a Földön nem látunk annyira bele emberek lelkivilágába, hogy ebből messze menő következtetéseket le tudnánk vonni, és ezért ebben a példázatban Jézus erre egyáltalán nem tért már ki. Ugye, mert ez a példázatban nincsenek jelzése. Mi bennünk feljöhet ez a probléma, de a példázatban ilyen jelzés nincs, hogy kiment a piacra, ott állt egy nagy sokaság, és reggel abból csak egy tört rész jött el. Ugye ilyen jelzés nincs a példázatban. Tehát azért nincs, mert Jézus e felé nem akart elvinni a példázatot, és talán nem is célszerű e felé elvinni a mi gondolkodásunkat sem. Tessék. Ez természetes, mert hogyha az egyik logikát elfogadjuk, már pedig először azt mondtam, akkor ez belefér az első logikába. Azért mondtam a negyedik pontnál, hogy most egy egészen más szempontból nézzünk a példázatra. Most egy olyan szempontból nézzünk a példázatra, most nem abból a szempontból, hogy az atya mindenkit keres, és senkiről nem mond le, stb., hanem egy másik szempontból, hogy adva van egy munka, miért nincs ez még készen, napszállat előtt egy órával. Most, de jogosult ránézés, nem? Nem? Erőltetés? Én azt hiszem, hogy ez jogosult, mert ha valaki valamilyen munkát csinál, akkor azért az előre felszámítja, hogy az mibe kerül, mennyi időbe és mennyi ember szükségeltetik hozzá. És ebből jutunk el arra, hogy a korábban jött munkások nem egészen jól dolgoztak. És ezért is kellett kimenni. Tehát minden példázatnak van azért, ebből a szempontból nézem és abból a szempontból nézem. Itt látom a nagy profétikus súlyú dolgot. És ahogy ez elvezetett az Ámoshoz, a Kornéliushoz és egyéb más dolgokhoz, előttem kezd kikerekedni most ez a része a példázatnak. Lehet, hogy még sok minden más is jön itt bele a mezőbe, a horizontba, de én azt gondolom, hogy ez most nem erőltetés. Azt mondom, hogy ebben a példázatban van egy ilyen profétikus szempont is. Tessék? Nem kellett volna kifizetni ezt a 10 pénzt, mert csak órabérbe dolgoznak, de nem teljesítménybérben. Igen, ez igaz, szóval ezekben sok igazság van. Most erre mondtam én azt, hogy a példázatokról sok mindent elgondolhatunk, szóval ez mind belefér az elgondolásba, csak az a kérdés, hogy vihetünk-e minden gondolati szálat így végig. Ugye? Mert hogyha ezt végig visszük, akkor nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy egyáltalán miért mentek oda a gazda elé pénzt kérni. Nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy a gazda azért kifizette őket. Tehát, mert ilyen sincs a példázatban, hogy elkezdődik vitatkozni, hogy márpedig ti nem dolgoztatok, a 10 helyett 5-öt kaptok, vagy annyit se kaptok. De hát ez nincs benne a példázatban. Tehát erre mondtam, hogy elgondolkozhatunk sok mindenen, de e felé a példázatot nem tudjuk elvinni. Tehát egy példázatban van egy 2, 3, 4 mozzanat, ami felé el lehet vinni a gondolkodást, de egy példázatban nem lehet 10 meg 20 kérdést fölvetni. Tehát például ezt a kérdést se lehetne, mert hogyha ezt végig akarjuk vinni, akkor át kellene írnunk a példázatot. Ugye? Akkor a bérosztást teljesen át kellene írnunk. Márpedig ez így van, ahogy van. Tehát mondom, a példázat az jelzés. Ezek jelzések. Tehát a fő jelzéseket kell komolyan vennünk, részletekben ne menjünk bele, mert akkor túlfeszítjük a húrt, és ez olyan, mint a nagyítónál is, hogy amikor túlfeszítjük, akkor homályos lesz. Tehát nekünk a példázatoknál addig kell elmenni, ameddig minden világos. De a nagyítónál is, hogyha már túlfeszítem, homályos, és akkor már minek a nagyító a kezemben. Szóval ezért erre nagyon vigyázzunk a példázatoknál. A hindu mondás, sokat szoktam idézni, ugye, az a bölcs hindu mondás, hogyha valaki az ujjával a holdra mutat, akkor az ujjat, a holdat nézzük, és ne az ujjat. Tehát ez a példázat mutat bizonyos dolgokra. Az Isten fáradozására, az ember tétlenségére, a hitáltani megigazulásra, egy végső profétikus dolgokra. Nem hiszem, hogy ennél a 3-4 dolognál sokkal több benne van ebben a példázatban. Nem lehet, mert Jézus nem mondhatott el olyan történetet, ami után népgyűlés kellett tartani, és mindenki 100féleképpen cibálhatta volna szét a példázatot. Van egy 3-4, maximum 3-4 alapirány, amire mutat, És mi ne az újat nézzük azért sokat, hanem rögtön vonjuk le a kézenfekvő következtetéseket, hogy az a holdról mit akart mondani, miért mutat a holdra. Szóval erre mondtam azt, hogy vigyázzunk, ne feszítsük túl. Tessék? Hanem az evangéliumokban van ez a hát körülbelül 41 néhány példázat, ugye, mert átfedések vannak, mert a szinoptikusoknál van, amikor kétszer van például egy példázat. A példabeszédek közül ugye a három példabeszéd, én csak kettőt említettem, az egyik az visszafelé mondom, János 10-ben van a jó pásztorról szóló példabeszéd, illetve János 15-ben van a szőlőtő, 10-ben a jó pásztorról, és a János 7-ben van az élő vízről. Ez a három példabeszéd. Csak János evangéliumában. A János evangéliuma viszont nem tartalmaz példázatokat. A szinoptikusok leírták a példázatokat, János kiegészítő evangéliumot viszont ez a három példabeszéd van benne. Tessék? Igen, tehát ennél is azt mondom, nekem is ez megütötte a szememet, mert hát Jézus mondhatta volna úgy is, hogy mondta nekik. Most van-e jelentősége annak, hogy nem azt mondja, hogy mondta nekik, hanem mondta azok közül egynek? Én azt hiszem, hogy biztos van valami, de olyan túl nagy nem lehet. Hogy talán valami hangadó tényleg, vagy aki annak a csoportnak az élén át, hogy ő nem az egész csoporttal kezdett ott vitát, vagy nem tudom én, messze menő, hát filozófikus okfejtést, hanem hogy nagyon egyszerűen azt mondta, hogy hát ami az enyém, ti megkaptátok, mert veletek 10-ben egyeztem meg. Tehát, hogy mondjam, jogszerű a dolog. 10-ben egyeztünk meg, azt megkaptátok. Hogy ami az enyém, ott másnak ugyanannyit adtam, a te szemed miért gonosz, mert én jó vagyok? De vedd el, amit megkaptál, és elégedj meg vele, és örülj annak, hogy más ember is talált munkát, és te megkaptad azt, amiért eljött. Én nekik csak azt mondtam, hogy ami igazságos. Tehát nem azt mondtam, hogy te ennyit kapsz, vagy annyit kapsz, tehát ő rájuk lehet mondani, hogy ők bizalomból jöttek. Nem kezdtek vitatkozni ott a piacon, hogy már pedig mi is 10-et akarunk, vagy legalább 5-öt adjál meg. Ez érdekes mozzanat, ugye, ez is egy olyan kis mozzanat, ami igazságos, megkapjátok, mindenkinél ezt mondja. Tehát ezért ez jelzi azt, hogy ezeknek az embereknek bizalomra volt szükségük. Én úgy gondolom, hogy ezeknek is van bizonyos jelentőségük a példázatban, de az előbb említett háromhoz, négyhez hasonló nagyobb jelentőségük szerintem nincs. Most ez is azért a mai előadáshoz kapcsolódik annyiban, hogy az Isten országa követelményei voltak mások az Ószövetségben és az Újszövetségben. Az Isten országa az Ószövetségben a beleszületéssel volt azonos. Aki zsidónak született, Isten mindenkire azt mondta, hogy a választott népem. Tehát ott bele kellett születni a zsidó nép sorai közé. És ott a fiúgyermekeket körülmetélték, például ez volt a jele az Istenhez tartozásnak, ami persze egyszer volt egészségügyi dolog is akkori körülmények között. Az új szövetségben más a helyzet, mert az új szövetség nem ismeri a beleszületés által való egyházhoz tartozást. Ugye erről azért nehéz beszélni, mert ma széltében, hosszában gyakorolják egyházak, főleg nagy, úgynevezett nagy és történelmi egyházak, amelyek egy ószövetségi minta alapján, hogy mondjam, azt mondják, hogy katolikusnak született, vagy reformátusnak született, vagy evangélikusnak született. Ez egy lehetetlen kijelentés a Biblia szerint, ez értelmezhetetlen. Ez az Ószövetséggel együtt óvá lett. Ez egy járhatatlan út. Hát éppen ezt akarta megmutatni Isten, hogy ez járhatatlan. Hiába született valaki a zsidó nép sorai közé, 1500 éven át az Isten sem tudta más emberré formálni azt a népet, azt a tömeget. Tehát vége van a beleszületés által egyház.